Talmud Babász a traktátus 147-es lapja fog következni, és a 146-os lap végén tartunk. Mántán leha, ki az a mester, kérdezi a Talmud, aki a következő brájtát tanította. Tanura bananál, és a jadom kainom mutat, hogy mit a vamról, lej, ne haszáhal, mi? Ha valaki betegként, halálos betegként feküdt az ágyában, és oda mentek hozzá, és azt mondták neki, na, kiörökölje a vagyonadat, amellahem, döjmesíje is liben, és azt mondta nekik, úgy azt hittem, hogy van egy fiam, áksosein liben, de most, hogy tudom, hogy nincs fiam, de haszél a plöjni, akkor a vagyonom legyen XY-é, vagy egy másik eset. Hajahaj le, mutatod, hogy mit van, hogy lajne haszav le mi, vagy egy másik esetben, hogy betegen feküdt az ágyában, és megkérdezte tőle, na, ki legyen a vagyonod. És erre azt mondta, amely lem, dömös istimú beresz, áksos én istimú beresz, hogy szereplőjni. Azt mondta, hát azt hittem korábban, hogy a feleségem terhes, várandós, de most, hogy tudom, hogy nem terhes, akkor XY legyen a örökösöm. Ön a édes éslőben, hogy is, ha is istimú beresz, és később kiderült, hogy valójában tényleg van fia, illetve valójában tényleg a felesége várandós. Mindezekben az esetekben imatona, a végrendelkezése nem érvényes, és az ajándék, amit XY-nak adott, nem érvényes. Miért? Mert a feltételezett szándéka az azért volt, mert hogy azt tévesen azt hitt, hogy nincs fia, vagy hogy a felesége nem várandós. Tehát mit látunk ebből, hogy a feltételezett szándék az figyelembe vendő. Kinek a véleményét követi ez? Úgyhogy, ha visszanézzük, vagy visszahallgatjuk a tegnapi siúrt, akkor látni fogjuk, hogy a feltételezett szándék, mint jogos, jogügyleti tényező, egy érvényes jogügyleti tényező, ez kinek a véleménye? Rab Simon ben Manasszé a véleménye, akkor itt is Rab Simon ben Manasszé hív, vagy Lőre Banan. Ez Rab Simon ben Manasszé véleménye, és nem a bölcseké. Mert a bölcsek ugye azt mondják, hogy nem fogadjuk el a feltételezett szándékot. Azért amúgy a filutaimból a banna, döjmesájni. Szerintem nem, itt ez akár még a bölcsek véleményét is vel is stimmelhet, mert itt sokkal egyértelműbb volt a feltételezett szándék. Tehát azt mondta, azt hittem eddig, hogy nincs fiam, most, vagy azt hittem eddig, hogy van fiam, most, hogy kiderült, hogy nincs, akkor legyen ezért meg azért. Tehát itt az nem kell nagyon sokat feltételezni, ez sokkal egyértelmű, sokkal letisztultabb helyzet. De Karila, Máka, Arila. Szerintem mondani, hogy akkor az, aki a kérdést föltette eredendően, az mit gondolt? Tehát miért gondolta, hogy a bölcsek itt is azt gondolnák, hogy ez nem érvényes, mert ez csak egy távoli feltételezés. Mahoz a téma, a cári, hogy a matkár, másmalan, azt mondtam, de azért, mert azt gondolhattuk volna, hogy ez, hogy azt hittem, hogy nincs fi, azt hittem, hogy van fiam, de most, hogy nincs, vagy azt hittem, hogy a feleségem várandós, de most, hogy nincs, ez nem a szándékának az alapját akarja kifejezni, hanem csak, hogy elmeséli fájdalmát. És ezért kellett mondani, hogy de, igenis, ez tanít bennünket valamit a szándékról. Még pedig olyan erősen tanít, hogy még a bölcsek is elfogadják, hogy ez egy érvényes tényező a jogilletben. Amire mi zéde, amire rá, mi nájle, mátnes képben rá, se imre tőle. Most rátérünk magának a haldoklónak a végrendelkezésére, hogy ugye azt mondjuk, hogy ez egy érvényes végrendelkezés, azoknak a speciális szabályoknak a mentén, amiről már többször volt szó, részben, hogy ha szóban mondja, akkor is érvényes, nem kell leírni, a részben pedig, hogy ha nem halt meg, akkor visszacsinálható. Honnan tudjuk, hogy ez így van? És nem már rá vártam, ezt nálam azt mondja, hogy és ne halvará, keresék a zoom a tanús kémerá. Azt mondja, Ráv ezt a Tórának az öröklésről szóló szövegéből vezeti le, ahol azt mondja a Tóra, hogy ha valaki meghalt, és nincs fia, akkor adjátok át vagyonát a lágyának. Most ez a kifejezés, hogy adjátok át, ez kicsit fölösleges, mert mondhatta volna csak annyit, hogy adjátok. Mire tanít ez bennünket, mondja Ráv, hogy hogy van még egy hely, ahol át lehet adni a vagyont annak, aki eredendően nem örökölt volna. Mi ez az eset? A halálos ágyán végrendelkező esete, aki az örökség szabálytól eltérően osztja szét a vagyonát. Nachon amara bara vua, nachon szátem ezt a hlosszai lehov, és lehon a színház helyeség, ez ezum átnás kémele. Rav Nachman a szöveg ugyanezen szöveg folytatásából vezeti le. Mert a szöveg azt mondja, hogy ha és nincsen lánya, akkor adjátok vagyonát testvéreinek. Na, akkor itt is az adjátok szó tulajdonképpen egy kicsit fölösleges, mert akkor mondhatta volna azt, hogy öröksége legyen a testvéreié. Mire tanít bennünket ez az adjátok szó, hogy van még egy hely, ahol másnak adjuk az örökséget, mint akinek eredetileg járt volna. Melyik ez az eset? A shchiv mera, a halálos ágyán rendelkező esete. Nachman, mai tájmelői, amar mehal vártam. Nachman miért ebből vezeti le, miért nem az első szóból, a adjátok át örökségét lányának szóból, ahogy azt Ráv tette. A umi vagy lelked a rebbi, de tányi rebbi, hogy mivel kulan nem arra bajom, ne színe nem arra, hát barra, én leha, sem májvér náklam, és elvett lesed, mert bász, hogy na, bájla, jössön, és azért nem, mert ő szerinte ez a kifejezés valami más tanít. Azt tanítja, amit a Rebbi mondott, hogy látjuk, hogy a férj örökli a feleségét, ezt ebből a mondatból látjuk, mert amikor azt mondja, hogy adjátok át vagyonát a lányának, az adjátok át, az olyan, mint hogyha azt is mondaná, hogy hát igen, akkor ez a család, ez a törzs, akár el is vesztheti ezt a vagyont, hiszen hogyha a lány meghal ezek után, és a férje örökli, vagy a fia örökli, és a férje egy másik törzsből volt való, akkor ez a vagyon rész, ez el fog vándorolni az eredeti törzstől, ahova a nő vagy a lány apja tartozott. És ezért ugye ezt a kifejezést már erre alkalmazta Rav Nachman, és azért nem ebből, hanem a következő passzusból vezette le. Rav Zéra mai tájmilő javanon szátem. Oké, és Rav Zéra pedig, aki kifejezetten ebből a kifejezésből tanulta, adjátok át lányának kifejezésből, miért nem fogadta el ezt, amit Rav Nachman mondott, és a következő szóval az adjátok testvéreinek szóval vezette ugyanezt le. Urkhedek Rahu, azt mondja azért, mert ez nem egy fölösleges szó. Tehát az adjátok testvéreinek az a szöveg saját kontextusa szempontjából is szükséges, tehát abban nincs mit levezetni. Oké, még egy magyarázat, hogy honnan tudjuk a shchiv mera, a halálos ágyán haldokló végrendelkezésének az érvényességét. Mert ha habi jomi ma heim halachiszki jau lamusz, vagy javi elav, és a jau benem mac, hát navi vi jaj mire lav. Szerintem a proféták könyvével, a királyok könyvével lehet ezt levezetni. Ahogy írva van, hogy és amikor Hiszkiáú király kezdett, már beteg volt, és kezdett haldokolni, eljött hozzá Jesuja ben Jesajáhu ben Amoc proféta, és azt mondta neki, így szólt az örökkévaló, Cavle beiszcho, parancsold meg házad népének, mert meghalsz te, és nem fogsz élni. Mit látok ebből, hogy parancsold meg? A parancsold meg az azt jelenti, hogy parancsold meg, hogy házad népének mely tagja mit fog kapni a vagyonodból. Tehát rendelkez, végrendelkez. És a parancsold meg az azt jelenti, hogy akkor is, ha ezt nem írásban, hanem szóban teszed, a dolog érvényes. Rami Bari Heszkel, Omar Mehaha. Rami Bari Heszkel szerint egy másik proféciai szakaszból lehet levezetni ezt. Achitofel esetéből, Achitofel törvényéből, ahogy tanultuk, Achitofel rakilé nászaszai, icaszai, jákvesesze hamoid, Jakob élekel bészaj elírói, vagy cávesz bészavé hanek. Ugye Achitofel volt az, aki részt vett Absalom felkelésében Dávid királlyal szemben, és amikor látta, hogy Absalom vesztésre áll a felkelésben, akkor hazament, és És ugye azért állt vesztésre Absalom, mert nem hallgatott az ő tanácsára, hogy azonnal végezze ki Dávidot. Hát akkor hazament, és a háza népét megparancsolta, majd megfojtotta önmagát. Ugye a háza népét megparancsolta, az itt is azt jelenti, hogy végrendelkezett, és a végrendelkezése az csak szóban történt, mégis úgy látjuk, hogy az érvényes volt. Tanulra Bonon Slaisod Vanim Civach és Szaifel, ez Bonov. Ugye Achitofel kapcsán a Brájta azt tanítja, hogy Achitofel a halála előtt három dolgot parancsolt a fiainak. Az első dolog az volt, Altius Tiumach Lékez, hogy ne vegyetek részt soha veszekedésben, vagy Altimrudur Málhoz vesz Dalit, ne lázadjatok Dávid házával szemben, ugye ezeket a saját élettapasztalataiból mondta le. És a harmadik dolog, Jöjjtövse a Ceres, Barul, Zirai, Hitim, hogyha Sabolt napján tiszta az ég, akkor búzát vessetek. Márzutra, már Balul itt már. Márzutra szerint nem azt mondta, hogy ha tiszta az ég, hanem azt mondta, hogy ha felhős az ég. Imrini, Daim és Médrabi Ákiv, Lői, Barul, Barul, Mámes, Lői, Balul, Balul, Mámes. Na, Hárdában úgy magyarázták ezt Rabbi Jákob nevében, hogy itt igazából nincs ellentmondás, mert se nem nagyon teljesen tiszta, se nem teljesen zavaros az ég. A finul balul ve ruach cvein is mene sáftoj, zehú barul. Akkor is egy kicsit felhős, de az északi szél fújja a felhőket, az olyan, mint hogyha tiszta lenne az ég, és azért a két változat, hogy mit mondott, az tulajdonképpen összeillik. Tehát vagy tiszta az ég, vagy egy kicsit felhős, de az északi szél fújja a felhőket, akkor az annak a jele, hogy a legjobb, ha búzát vetetek. Amelé Rábi Ábrele Vásin, annan, de Rábi Yitzchak Barab Dimmas Nissen La, azt mondta Rábi Ába Levásinak, mi ezt az egészet, hogy milyen jelek, milyen típusú gabona vetésével jók, azt, vagy termés vetésére, vagy születére, azt Rábi Yitzchak Barab Dimi kapcsán, vagy az ő nevében tanultuk. De Amari Yitzchak Barab Dimi, Yitzchak Barab Dimi a következőt tanította. Hogy széljön tök áhrénysel hág, hákkol széfin le ássana maroch. Szukott ünnepének az utolsó napján mindenki azt nézi, hogy milyen a füst, hogyan száll fel a füst az oltárról, a szentében. Notok lápja cafain, a ním szméhim, belebátim a céfin. Hogyha a füst észak felé hajlik, az azt jelenti, hogy feltetően déli szél lesz, ez pedig a szegényeket boldoggá teszi, a gazdagokat pedig szomorúvá. Miért? Mifnéség ismét sanem, hogy Rubin, Péröjsz már kivim, mert a déli szél sok esőt hoz, ezért sok termés lesz. Raktárolt, gazdagok által elraktárolt termés megrohad, a termés ára lemegy, tehát a szegények boldogok lesznek, a gazdagok szomorúak. Klápé darraimani, a cívim, bálibátim szméhim, hogyha délfelé hajlott el a füst, akkor a szegények szomorúak lesznek, a gazdagok boldogak. Miért? Mégnésig is, mi sanem volt, mi pérjössz, mi stámli. Mert a valami kevés kis eső lesz csak, így a termés ára fölmegy, és ráadásul nem fog elrohadni a sok nedvességtől a betározott termés, tehát ők el fogják tudni adni a betározott készleten lévő termésüket magas áron. Klápé Mizrach közméhin, hogyha ha kelet felé hajlott a szél, vagy a füst, az azt jelenti, hogy nyugati szél lesz, akkor az azt jelenti, hogy pont elegendő eső lesz, az árak nem fognak túl lemenni, nem is fognak megrohadni a készletek, tehát mindenki boldog lesz. Klápé Májrev Hákőla Cévin, hogyha nyugat felé hajlott el a füst, az azt jelenti, hogy keleti szél lesz. Ha keleti szél lesz, akkor nem lesz semmilyen eső, borzasztó nagy szárazság lesz, minden tönkre fog menni, ki fog száradni, és még a készleten lévő gyümölcs is el fog száradni, tehát ilyenkor mindenki szomorú lesz. Oké, tehát ebből ezek voltak a jelek, amiből következtettek arra, hogy milyen lesz a jövő évi termés. Mindenképpen azt látjuk ebből, hogy a nyugati szél az olyan, hogy az annak mindenki örül. Uramini, Mizrachis, Lailam, Jaffer, már Rabis, Lailam, Kasa. De pont ezzel ellentétes brájtát tanultunk, ahol azt mondja, hogy a keleti szél az, ami mindig jó, és a nyugati szél az mindig rossz. Ruach Cvainis, Jaffer, Hittim, Sase, Viusli is, vagy Kasa, az Észim, Sase, Janicu. Az északi szélről meg azt tanultuk, hogy az jó a búzának, hogyha az már egyharmad részben megnőtt, és rossz az olivának, hogyha az éppen csak kezd csírázni. Ruach Draimis, Kasa, Lechittim, Sase, Viusli is. A déli szél pedig rossz a búzának, hogyha már egyharmad részben kinőtt, és jó a búzának, és jó a olivának, ha éppen kezd csírázni. Amar Rav Yosef veiszima, már az útra veiszima, Rav Nachman Yitzchak veiszima, annak sulchan mitzafajn, nöjre be darim, és az északi szél jó a búzának, a déli szél meg jó az olivának, annak egy emlékeztető jele, hogy a búzából készült, gabonából készült színkenyér, az a szentében a szentek szentjehez képest éjszakra volt. Az oliva olajból gyújtott menóra pedig a szentek szentjehez képest délre. Háj mi rabidi dej, ve háj mi rabidi dej. Mind a kettő az a saját jelének megfelelően volt elhelyezve. Mindenesetre mit látunk ebből? Hogy a keleti szél az éppen, hogy jó, a nyugati szél meg rossz. Az előzőben pedig a Viszok Báradimi azt mondta, hogy pont fordítva a keleti szél rossz, és a nyugati szél jó. Lőjkás jel hallan, hallihú. Azt mondja, Talmud, ez igazából nem ellentmondás, mert a utóbbi az nekünk szólt, a babilóniaiaknak, hogy a keleti szél jó, a nyugati szél rossz. Hallihú, amit a Viszok Báradimi mondott, pedig az a izraelieknek, akiknek a keleti szél rossz, és a nyugati szél jó. Tányába sola imer jémtem se lát szerez barúr szimen jafele halasana kula. Itt a különböző időjárási előrejelzések jelei kapcsán azt tanított Ába Saul, hogyha a Sávolt ünnepe tiszta, akkor tiszta az ég, akkor az egész évre nézve egy pozitív jel. Amár az véd, háj jöjjj meg kama, de rés sáta, í hamim kula sáta hamima, í karir kula sáta karira. Ugyanígy azt mondta Rav Zvid, hogy ez az első napja az évnek, a Rosh Hashana, hogyha az egy esős, hideg nap, akkor az egész év olyan lesz, hogyha ez egy forró nap, meleg nap, akkor az egész év meleg is. De Májnap Kemina, milyen jelentőség van ennek, hogy milyen volt az időjárás Rosh Hashana, akkor milyen lesz az egész év? De Filaszai Shel Kohen Gadol. Azt mondja, azért van ennek jelentősége, hogy a főpap milyen módon imádkozzon. Hogy a főpap, hogyha azt tudja, hogy rosszan akkor meleg volt, és az egész év meleg lesz, akkor azért imádkozik, hogy ne legyen túl meleg. Hogyha hideg volt, akkor azért imádkozik, hogy ne legyen túl hideg. Oké, ezek a időjárás kapcsán dolgok. Most a Talmud visszatér a Shivmerá, a haldokló ajándékozásának a dolgaira. Korábban az volt a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy a haldokló ajándékozásának ez a speciális szabály ez érvényes, és hogy csak ha szóban teszi, az is elegendő. És erre mindenféle tórai, illetve proféták könyvből való hivatkozásokkal próbálták ezt a különböző rabbik magyarázni. Rave amár Rav Nachman, Mátnes Kimmerávra, Banu Beálma, semmit tarab tájta a lab, de Rave azt mondta Rav Nachman nevében, hogy igazából nem kell keresni tórai hivatkozást, mert ez egy rabbinikus szabály. Egy rabbinikus szabály, amit a rabbik azért hoztak, hogy ne bolonduljon meg, ne őrüljön bele a halálos beteg, hogy nem tudja elrendezni a dolgait, mert most egy szerződést kéne iratnia, és ez most nem képes. Ez azért azt mondták a rabbik, hogy ha szóban mondja, az is elegendő kell, hogy legyen. Mi a merem náhmen hachi, ve ha merem náhmen áflagáv damis, ma méhes tárhaim lecha vérai, ve chazárum a halai machul. Nyafilija ide, és Möjchel, azt mondtam, hogy csak ez nem stimmel. Ugye Rav Nachman tényleg azon az állásponton lenne, hogy a Shivmerá, a halálos betegnek, a haldoklónak az ajándékozása, végrendelkezése, az nem egy tórai szabály. De miért nem tűnik logikusnak, hogy Rav Nachman ezt mondta? Mert Rav Nachmannak volt egy másik mondása. A mondás következő érdekes dolgról szól. Valakinek van egy követelése, egy írásos váltója, egy kölcsönszerződése, egy követelése valakivel szemben, és ezt a követelést eladja valakinek, akkor érdekes módon, ha ezek után mégis elengedi a követelést, akkor hiába van a vevőnél ott, aki azt a követelést megvette a szerződést, már nem megy bele semmire, mert az elengedése a követelésnek érvényes. Itt a kommentárok belemennek, hogy tulajdonképpen ennek az alapja az az, hogy egy hitel, egy adósság két részre bontható. Van maga a pénzbeli adósság, amit úgy nevezünk, hogy shibudne haszim, tehát ami egy pénzbeli kötelezettség, és van egy személyes kötelezettség. Most az, a személyes kötelezettség az olyan, hogy azt nem lehet eladni. De mondjuk meg lehet örökölni. És éppen ezért az olyannyira igaz az előbbi szabály, hogy ha eladta a követelést, majd meghalt, akkor az örökösei is még elengedhetik a követelést. A finu jöjjés möjjhe. Most ugye annak kellene, hogy ez így van, Moides Mules im nasztani mátna schimmerá, de én jachlem majhle. Ha a schimmerá el ajándékozta a követelést, tehát nem eladta, hanem elajándékozta a haldokló, akkor az egy annyira érvényes tulajdonváltás, hogy ott nem csak a vagyoni kötelezettséget, hanem a személyes kötelezettséget is átadja, és ennentől fogva már nem tudja elengedni az ajándékozó. Most ilyen már a bislém, de rájsz misum a hén jachel imche. És hogyha azt mondjuk, hogy ez egész hívmere a végrendelkezőnek ez a speciális szabálya, ez egy tórai szabály, akkor világos, hogy miért nem tudja elengedni, mert ez egy annyira erős. Világos, hogy hogyan lehet ilyen erős az ő ajándékozása. Elia Márta, de rabban, a máj éni achelim, de hogyha valóban rabinikus lenne ez a szabály, hogy korábban hivatkoztak rá, Nachmer, hogy azt mondta, hogy ez csak egy rabinikus dolog, akkor miért ne tudná elengedni? Ez az egész ajándékozás nem egy, igazából nem egy érvényes ajándékozás. Talmud én a seltaira, vagy szó keseltaira. Szóval Talmud valójában ez nem egy tórai szabály, de olyanná tették, mint hogyha tórai lenne. És ezért olyan erős, mint hogyha tórai lenne, és ezért nem engedheti el később.